Nagy tisztelettel és sok-sok szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket, a gyülekezet tagjait, és sok szeretettel köszöntjük mindazokat, akik a televízió képernyő előtt kísérik figyelemmel programunkat. Ma esti Isten tiszteletünket megkezdjük és énekeljük el a 69-es számú énekünk első és második versét. A 69-es számú énekünk kezdete, ó neveddel szent igédet soha tőlem, Istenem. Imádkozzunk. Mennyei jó Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus szent nevében jöttünk a te színed elé, és alázatos és gyermeki szívvel hajtottunk most szívet és fejet előtted, hogy dicsérjük és magasztaljuk szent neved. Jó Istenünk, köszönjük néked a végtelen szeretetedet, köszönjük, hogy te vagy a teremtőnk és alkotónk, de köszönjük néked, hogy te nem csak a teremtőnk vagy, hanem életünk fenntartója is, és a te végtelen kegyelmednek köszönhetjük, hogy még élünk, mozgunk és vagyunk. Jó Istenünk, köszönjük néked a te vezetésedet, köszönjük, hogy te nem hagysz magunkra bennünket, köszönjük, hogy te vagy az, aki irányt szabsz a mi életünknek, és hálás a szívünk azért, hogy megszólítottál bennünket, hogy gyermekeidül fogadtál bennünket az Úr Jézus Krisztusban, hogy egy örök élettel ajándékoztál meg bennünket, mert te nem halálra és az elmúlásra teremtetted az embert, hanem azért, hogy örökké éljen és boldog legyen. Köszönjük, hogy te egy csodálatos országot készítesz a téged szeretők számára. Ez a mi hitünk és reménységünk, és bízunk a te szavadban, hogy te megígérted, hogy akik téged szeretnek, téged követnek és néged engedelmeskednek, mindnyájan ott lehetünk majd veled. Jó Istenünk, köszönjük néked, hogy a mai alkalommal is táplálni kívánsz bennünket igéden keresztül. Köszönjük néked szent szavadat, amellyel megszólítasz bennünket. Kérünk, hogy töltsd be most hajlékot, és töltsd be szíveinket, értelmünket, bölcsességgel, töltsd be a te szent lelked jelenlétével. Add, hogy megérthessük a mai estére előkészített üzenetet, segíts bennünket, hogy szíveinkbe fogadhassuk, és segíts, hogy ezáltal élhessünk egy néked tetsző életet. Ezért kérünk, hogy áld meg mindenek felett a te szent szavadat, a te ígédet, áld meg az íge hirdetőjét, és áldjál meg minden egyes szívet bölcsességgel, értelemmel és alázattal, hogy a te üzenetedet elfogadva, hitben és reménységben erősödhessünk és közelebb juthassunk hozzád. Köszönjük, hogy meghallgatod a kérésünket, és többet teszel annál, mint kérni tudnánk, vagy meg is érdemelnénk. Az Úr Jézus szent nevében kértünk. Amen. Kedves gyülekezet, az Akkor és Most című jelenések sorozat hetedik előadásához érkeztünk, melynek címe A kód az Ószövetség. A mai előadás előadója dr. Tokics Imre testvér. Hallgassuk az ő előadását figyelemmel.
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Mint hallottuk, elérkeztünk a jelenések könyvének magyarázatának egy újabb lépcsőfokához, amely előadásnak az a címe, hogy a kód az Ószövetség. Van egy furcsa mellékcíme is, amelyik azt mondja, hogy a jelenések könyvének hermeneutikája. Ez az idegen szó, ez azt jelenti, hogy értelmezése, kulcsa, értelmezésének a módja, megértésének a módja. A biblikus kutatók hosszú időn keresztül vitatkoznak azon, hogy a jelenések könyve értelmezésekor ez egy profécia-e, vagy egy apokaliptikus írás. Mind a kettő mellett vannak érvek, mind a kettőre találunk érvet magában a Bibliában, a jelenések könyvében, de ne felejtsük el, hogy a jelenések könyve úgy lett elküldve a hét kisázsiai gyülekezetek számára, mint egy apokaliptikus irat. És erről kellene néhány szót beszélni, hiszen a megértésének, ennek a könyvnek a megértésének egyik titka ez a kifejezés, hogy apokaliptika. János tisztában van tökéletesen azzal, hogy ezt a szót a hallgatói nagyon jól ismerik. Vagy a könyv olvasói kiválóan ismerik ezt a kifejezést, hogy apokaliptika. De nem csak Kis-Ázsiában, hanem ez az anyaországban, Izraelben, és főként Jeruzsálemben is egy tökéletesen ismert, elfogadott irodalmi műfaj volt, hiszen a zsidóság életében, az elmúlt 600 évben ez egy nagyon fontos, irodalmi stílussá kialakult irányzat volt. Bár el kell mondjam azt, hogy az apokaliptikus műfajban egy kicsi eltérés volt a jeruzsálemi és az izraelita zsidóság és kereszténység körében, és a kis-ázsiai gyülekezetek körében. Bár maga a műfaj egy, de mégis mást fogalmaznak, más lényeget tartanak fontosnak Jeruzsálemben, és mást Kis-Ázsiában. Nem azért, mintha ez alapvetően más lenne, de más szempontok jelentkeznek. Egy picit eltérő sajátosság jelenik meg a kis-ázsiai gyülekezetekben. Szóval az apokaliptika a végidővel foglalkozó témáját tekintve is a végidőre koncentrálódó irodalmi műfaj volt. És el kell mondani azt, hogy az apokaliptikus szemlélet az nem csupán a zsidóságnak, a Szentírásnak, vagy János apokalipszisének jellegzetessége, hanem az apokaliptika az ismert volt a Biblián túli világban, és használták. Így beszélhetünk például a germán törzsek apokaliptikájáról, vagy beszélhetünk az iráni vallás apokaliptikájáról, ami bennünket most nem fog érdekelni. Bennünket csak János jelenések könyvében található apokaliptika, illetve az ehhez vezető út az, amelyik érdekelni fog. Hiszen János apokaliptikájának és apokaliptikus gondolkodásának legalább 600 éves gyökerei vannak az Ószövetségben, ezért ennek az előadásnak ez a címe, hogy a kód az Ószövetség. Az egész jánosi iratot a jelenések könyvében csak az Ószövetség kódjának megfejtésével tudjuk megérteni. Fel kell tudnunk törni ezt a kódot. De ez a kód nem egy egyszeri kód, hanem ez egy olyan PIN kód, amely levelek fejezeteiben és a fejezetek részleteiben újból és újból a vizsgálódó, kutató és olvasó ember számára újból és újból kódokat jelent. És az, aki az Ószövetségben el tud tájékozódni, az ezt a PIN kód rendszert tökéletesen fel fogja tudni nyitni, és használni fogja tudni. Mikor alakult ki az apokaliptika? És próbáljunk visszamenni egy picit azért, hogy megértsük, vajon János miért használja annyira speciálisan az apokaliptikát a jelenések könyvében. Nos, el tudjuk mondani azt, hogy az 586-os, Krisztus előtt 586-os esztendő a zsidóság életében egy fekete dátumot jelent. Ez az az időszak, amikor Nabukodonozor lerombolta Jeruzsálemet, felégette a templomot, fogságba vitte a lakosságnak egy jelentős részét. Nem csupán a templomi szolgálat szűnt meg, hanem minden templommal kapcsolatos eszközök, edények, kincsek, értékek, vallásos szimbólumok azonnal megszűntek. És gyakorlatilag ez egy óriási változást eredményezett az izraelita vallásban. Milyen változás? Abban a pillanatban, amikor 586 bekövetkezik, valaminek vége szakad Izraelben. És ez nem más, mint a prófétai tevékenység, a prófétai írások, és a prófétai tevékenység is, és ezzel kapcsolatos bizonyos bölcsességi gondolkodás. De ez nem egyik pillanatról a másikra szakad félbe, hiszen még azok a proféták, akik 586 után élnek, még azok valamilyen módon tovább viszik ezt a gondolatsort, de egy biztos, hogy ezt követően új profétai egyéniségek nem jelennek meg, új bölcsességi írások nem jelennek meg gyakorlatilag Izrael közgondolkodásában, és megjelenik az apokaliptika. Az apokaliptika, amely már talán mondhatnánk évszázadokkal korábban bontogatja a szárnyát, de abban a pillanatban, amikor a prófétai és a bölcsességi gondolkodás véget ér, abban a pillanatban megjelenik az apokaliptika, a végidőről szóló gondolkodás. Milyen kapcsolatban van a templom pusztulása a végidő gondolkodásával? Hát olyan, hogy először is feltették azt a kérdést, hogy ez itt-e a végidő? Ha pedig nem, akkor miért következett be? Miért engedte meg Isten, hogy elpusztuljon a főváros, elpusztuljon a templom, elpusztuljon a szentélyszolgálat, és megújulhatnak-e ezek az intézmények? És mindenki abban volt, hogy igen, vége lesz a fogságnak. Jeremiás prófétán keresztül Isten megüzeni népének, hogy 70 évig fog tartani a fogság, utána véget ér a fogság, és lesz egy új templom, egy úgynevezett második templom. És gyakorlatilag ezt az időszakot apokaliptikus gondolkodásnak tudjuk nevezni. Az apokaliptikának van egy jellegzetes gondolkodás menete, egy logikája, egy stílusa, egy irodalmi kifejezési formái, kelléktárai. Nos, az egyik legfontosabb szempont az, hogy a jövőre irányítja a figyelmet. Mert a jövő az ígéretek beteljesedése lesz. Az apokaliptika mindig a jövőre tekint, de soha nem szakad el a múltból. Hiszen ezernyi szálával, ezernyi tradíciójával, tapasztalatával a múlthoz kötődik, hiszen a múltból meríti azt a realitást, hogy a jövőnek van értelme. Ugyanis a zsidóság, amikor minden elpusztult, és csak hadd említsem meg Jeremiás próféta síralmát, amikor végig sétál a próféta az utcán, a lendöntött falak között, látja mindenfele a temetetlen halottakat, akkor azt mondja, hogy Jeruzsálem olyan, mint egy fejedelem asszony. Azért, mert Jeruzsálem, mindig Jeruzsálem lányairól szólnak a proféták. Jeruzsálem fiairól soha nem szólnak. Mindig azt mondják a proféták, hogy Jeruzsálem lányai, Bacíjón, mondja a jövendőlés. Szóval azt mondja, hogy halálodban is olyan vagy fejedelem asszony, hogy még az ellenségeid is el kell ismerjék, hogy nagyszerű, csodálatos lény voltál. Leszaggatták ruháidat, leszaggatták ékszereidet, és természetesen Jeremiás a templomi kincsekre gondol. Azt mondja, gyermekeid és unokáid szanaszét körülötted, ott vannak halottak, és meghaltak. És azt mondja, még halálodban is olyan dicsőségesen szép vagy, hiszen a hazáját látja a proféta. És ebben a szituációban van az egész ország, mert Jeremiás csak azt mondja ki, amit mindenki lát és érez. És ezek után megkérdezik az emberek, hogy értelmes a jövő? Értelmes a jövő? Érdemes élni? Vagy jobban jártak azok, akik meghaltak és elpusztultak az ostrom alatt, vagy a rabláncon, Babilónia útján, és akkor megjelenik az apokaliptika, és azt mondja az embereknek, ezernyi szálával kapcsolódva a prófétai ige hirdetéshez és a bölcsességi irodalomhoz, a jövő értelmes, a jövő szép, higgyetek a jövőben, mert egyszer meg fog jelenni a Mesiás, és a Mesiás megjelenése az időknek a célba érkezését, az időnek, a rendelt idejének a beteljesedését fogja jelenteni. Így azt tudjuk mondani, hogy az apokaliptika nem teljes egészében új irányzat, gondolkodás, teológiai látás, hanem csak részben. Hiszen ebben az apokaliptikában ott szunnyad az izraelita 6-700 éves prófétai szemlélet, a proféták kezdetétől fogva, ott szunnyad Salamont megelőző bölcsességi gondolkodás. És gyakorlatilag ebben az időben keletkezett Dániel könyve is ezen apokaliptikus gondolkodás szerint formálja meg a könyvét. De természetesen szétszórva, az Ószövetség egyéb lapjain találhatunk bőségesen apokaliptikus gondolkodást. A különbség csak az, hogy a Krisztus előtt 6. századtól kezdve az apokaliptika nem a prófétai igehirdetés vagy a bölcsességi gondolkodás függelékeként fog megjelenni, hanem mint egy olyan, ahol már nincs semmilyen más versenytárs, egyedül, és egyedül fogja képviselni azokat az értékrendszereket, amelyet a zsidó vallás az Istennel való kapcsolatában a korábbi évszázadokban kialakított. A hit, a remény, az Isten iránti bizalom, a segítség megtapasztalása, ez mind-mind benne van az apokaliptikában. Gyakorlatilag az apokaliptikus gondolkodás annyira eredményessé vált ebben az időszakban, hogy iratok százai és ezrei keletkeznek az apokaliptikus műfajnak, még akkor is, ha ezek nem kerülnek be a későbbi kánon könyvei közé. De mindenki csak apokaliptikusan tud gondolkodni. Szinte nincs is más műfaj, a Krisztus előtt 5. század közepétől egészen az új szövetség nyitányáig. És talán mondhatnám azt, hogy a zsidóság saját nemzeti identitásának legmélyebb válságát fogja majd megérni a hellenizmus alatt. És a hellenizmus alatt is egyetlen egy igazi fegyverük van a védekezésre. És ez nem más, mint az apokaliptika. Hogy generációknak újból és újból az apokaliptika arra mutat rá, hogy a jövő az egy értelmes valóság lesz. Mert a jövőben fog megjelenni a messiás. És egyszer el fog jönni az az idő, amikor minden profétai idő, minden jövendőlés eléri a maga teljességét és teljesedését. A jelen helyzetből mindig a jövő felé kell fordulni. Mert a zsidóság az apokaliptika születésénél fogva, születése pillanatában mindig csak visszafele fordultak. Miért van az, hogy a templom megmenekült Ézsaiás idejében? Miért van az, hogy Ézsaiás azt mondta, hogy az Úr temploma az Úr temploma? És miért van az, hogy az Úr temploma most mégis 586-ban elpusztult? És a múltból, az apokaliptika, a múlt fájdalmából a jövő irányába fordítja az emberek gondolkodását, hitét, vallásos elkötelezettségét, és az apokaliptika azt hirdeti, hogy a jövő értelmes, még akkor is, ha jelen a fogság, a pusztulás, a templom felégetése, teljes mértékben érthetetlen a választott emberek számára. És gyakorlatilag az egész hellenizmus válságát az apokaliptika bástyái között tudja túlélni Izrael. Miért? Mi történt a hellenizmus idejében? Kérem szépen, az, hogy az emberek nem kezdtek templomba járni, hanem elfelejtettek templomba, zsinagógába járni. A fiatalok megváltoztatták a szokásukat, és azt mondták, mi már modernül gondolkodunk, bennünket nem érdekel a vallás olyan ózsdi tanítása, minket nem érdekel a Tóra meg a proféták, ugyan már, minket sokkal jobban érdekelnek a gümnáziumok, azok a tornacsarnokok, amelyeket Nagy Sándor nyomán építettek. Bennünket jobban érdekel az ökölvívás és azon sporttevékenység, amely teljes mértékben korábbiakban ismeretlen volt Izraelben. És az izraeli vallás majdnem megszűnt. Az apokaliptika lesz az a műfaj, amelyen keresztül Isten kihozza a mélységből a népet, az izraelitákat. És gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy 515-ben, amikor Krisztus előtt 515-ben felépítik és befejezik a templom építését és felszentelik, akkor gyakorlatilag annyira érezhető volt a messiás várás Izraelben, hogy gyakorlatilag szinte minden értelmes megmozdulásban a messiás elérkezésének előhírnökét látták az izraeliták. Na most, amit idáig említettünk, ez a zsidó apokaliptika volt. Ebből egy kis sarj hajtott ki. Egy kis sarj fakadt. És ezt a sarjat nevezhetnénk mi keresztény apokaliptikának. Bár lehet, hogy János ezzel vitába szállna, ha ma itt tudna lenni közöttünk, hiszen ő nem gondolt arra, hogy amikor ő a jelenések könyvét megírja, akkor ő ezzel, mint egy bepecsételi, megteremti, létrehozza, vagy jóvá hagyja a keresztény apokaliptikát, mint műfajt. Természetesen János apokaliptikája, a keresztény apokaliptika, az a zsidóra épül rá, a zsidó apokaliptikára. Ezt fejlesztette tovább. és kimondja a nagy titkos szót, hogy a visszatérő messiás az nem lesz más, mint a názáreti Jézus. És hogyha kinyitjuk a Jelenések könyvét, akkor azt látjuk, hogy a Jelenések könyvének első két, az Jelenések könyvének első versében az első két szó így kezdődik, hogy Jézus Krisztus. Jézus Krisztus kijelentése minden könyvnek, minden írásműnek az első szava vagy szavai, az első mondata. Egy picit azt mondja el, hogy miről fog szólni ez az egész mű. És nem véletlen, hogy az apokalipszisnek ez az első két szava, hogy Jézus Krisztus kijelentése. A zsidóságot ebben az időben sokkal jobban érdekelte, és talán azt mondhatnám, hogy az izraeli apokaliptikát sokkal jobban érdekelte a vég, a jövő. Viszont előbb említettem, hogy a kis-ázsiai apokaliptikának volt egy jellegzetessége, talán a hellén gondolkodás hatására a kis-ázsiai keresztényeket nem csak a vég érdekelte, hanem a kezdet is. Ezért János professzionális módon, ő csak nem az omegáról beszél, nem csak az omegáról beszél, hanem beszél az alfáról is. A kezdetről és a végről is. Mi jellemzi még János apostol apokaliptikáját? Az egyik legfontosabb elem az angyalok megjelenése az apokaliptikában, amely nélkül az apokaliptika nem képzelhető el. Elég, ha csak visszagondolunk mondjuk Dániel könyvére, vagy más apokaliptikus írásra, vagy helyekre. Minden apokaliptikus gondolkodásban az angyalok szerepe nagyon-nagyon fontos és meghatározó. Fontos része a templom is. Hiszen a templom pusztulása indítja el az apokaliptikát. Ez a születésének fájdalmas körülménye. Azt is mondhatnám, hogy az apokaliptika nem felejti el, hogy honnan jött, honnan érkezett. A templom pusztulásáról, sától érkezett. Ezért felelősséget érez arra, hogy minden gondolkodásában, minden szimbólum rendszerében, minden képében kötődjön azokhoz a körülményekhez, amely elindította útjára az apokaliptikát. Ezért megjelenik a templom. És a templom és a templomi felszerelések nélkülözhetetlen eszközek az apokaliptikában. Így megjelenik a szentély, a szentélynek a felszerelései, a szentéllyel kapcsolatos ünnepkörök, szimbólumok mind hozzátartoznak. Éppen ezért, aki közeledni akar a Jelenések könyvéhez, az minden versnél újabb és újabb pinkódot kell, hogy megfejtsen. Aki pedig egynél is lemarad, az nem fogja érteni az egészet. A Jelenések könyvének kódja az Ószövetség. A templom, az ünnepek, a főpap, az angyalok, a messiás. És mindezt úgy teszi János, hogy benne él, benne lüktet az egész Ószövetségben, de mintha félelmetesen vigyázna arra, hogy egyetlen pontos idézetet sem adjon az Ószövetségből, csak utal rá. Csak utalást tesz rá, hiszen azok az emberek, akik ismerik a kódot, azoknak tökéletesen elég csak a kódra utalni. Mindenki meg tudja fejteni magát a kódot. Ezért megjelennek a szent helynek a berendezési tárgyai. Pedig Álljunk csak meg egy pillanatra. Mikor íródott a jelenések könyve? 95 és 100 között. 95 környékén. Mi van akkor a második templommal? Hát már elpusztult. Hiszen Titus, a római hadsereg parancsnoka, 70-ben vagy 70 körül, a zsidó lázadás alkalmával, amikor vérbe folytja ezt a lázadást, akarata ellenére a templomot fölgyújtják katonái, és a templom megszűnik létezni. Titus még Josephus Flavius írásaiból tudjuk, az utolsó percben még berohant a templomba, és miközben mindenütt lángoló kárpitok és függönyök voltak, és az arany megolvadva csöpögött rá a drága gránitra és márványra, csodálattal végignézte utolsóként, hogy mi csodálatos volt a zsidóknak ez a temploma, és mennyire sajnálta, mint magánember ennek a templomnak a pusztulását. És miről beszél János a jelenések könyveben? Egy templomról? Egy szentélyről? Egy főpapról? Aki a mécses és a gyertyatartók között jár? Aki azokat az ünnepeket ünnepli meg, amely ünnepek a templom pusztulásával együtt bizonyos szempontból már idejét múltá váltak. Tehát sok kód van az Ószövetségben. Nem egyetlen egy kód, hanem mondhatnánk azt, hogy az Ószövetség lapjai mind megannyi kódot jelentenek az apokalipszis értelmezésénél. Nélkülözhetetlen ennek az irodalmi irányzatnak az isteni királyi uralmára való hivatkozás. És tudja azt János, hogy Isten királysága uralma majd az eljövendő világban, a jövőben fog megvalósulni, amikor minden a helyére fog kerülni. És a jövő elsősorban a jelenések könyvében, hiszen állandóan megjelenő valóság, nem úgy jelenik meg a jövő, ahogy azt a 21. század embere próbálja értelmezni és keresi benne, nem maga az idő dátumszerűen jelenik meg, hanem a beteljesedés. És ez egy sokkal fontosabb, hiszen magát, a jelenések könyvét, az idő, a jövő nem annyira foglalkoztatja, mint inkább a jövőben beteljesedő események. És erre hívja fel a figyelmet. És a kód, a megoldás kulcsa, az mindig az Ószövetségben van elhelyezve. Ott lappang az Ószövetség lapjain. Isten győz. Erről szól a jelenések könyve. Isten nem csak a múltban győzött, hanem Isten győzni fog a jövőben is. Még akkor is, ha az első templom elpusztult, még akkor is, ha a második templom elpusztult. Akkor is győzni fog Isten. És Isten győzelmét nem csupán a föld és az ég, hanem a mennyben elrepülő, az égen elrepülő, hatalmas, nagy angyalok is hirdetni fogják. És a kis-ázsiai gyülekezetek olyan szimbólumokat képviseltek a jánosi írásban, amely az eljövendő korszakokat jellemezték. És minden kis-ázsiai gyülekezet egy eljövendő történelmi korszaknak a szimbólumait jelentették. Abban a kis-ázsiai gyülekezetben lévő hangulat, érzés, helyzet, az majd valamelyik történelmi korszakban egy egész keresztény nemzedéket, vagy nemzedékeket fog jellemezni. János apostol úgy fogalmaz, mintha a végidő beteljesedésének körülményei között élne, és mintegy visszatekint a saját korszakára. Tehát János nem az ő életének jelen pillanatában él, hanem a végidő beteljesedésében, és onnan tekint vissza saját mindennapjaira. Ezért ilyen plasztikusak, ezért ilyen látványszerűek, ezért tudja elmondani, hogy milyen lesz majd a beteljesedés, mert ő ott van, legalábbis lélekben, ezekben a helyzetekben. A könyv megértésének kódja az Ószövetség, a templom, a szentek szentje, a főpapi szolgálat, a főpap tevékenysége, az ünnepkörök, a király megkoronázásának ünnepe, ezek mind-mind a kódhoz tartoznak. És lehet, hogy az olvasó, a tekercset olvasó az összes kódot megfejti egy kivételével. De ahhoz, hogy értse a könyvnek a teljes üzenetét, minden kódot meg kell fejteni. Ebben a helyzetben fel kell hozzak egy újabb idegen szót, a keresztény apokaliptika és eszkatológia. Az apokaliptikáról idáig beszéltünk. De mi az, hogy eszkatológia? Az eszkatológia nem más, mint a beteljesedés. A jövőben való beteljesedés. De amíg az apokaliptikában a beteljesedés helyzetéből tekint vissza a próféta saját napjaira, saját korszakára, addig az eszkatológia pont fordítva teszi, saját korszakából, saját napjaiból tekint a próféta a végidőbe. Ez a különbség az eszkatológia és az apokaliptika között, Dióhéjban természetesen még sok más különbség is van. Keresztény apokaliptika és a dualizmus. Egymással szemben álló két nagy valóság harcát és küzdelmét ideológiai szempontból dualizmusnak nevezzük. János jelenése könyvében megtalálható ez a dualizmus. Az anyag és a szellem harcát a görög világban kezdték el ilyen dualizmusnak, kettősszerűnek bemutatni. A keresztény apokaliptika ezt a dualizmust etikai összefüggésben jeleníti meg. Lényege, hogy a nagy küzdelem a teremtett világért elindult Isten és Sátán között. Ez a küzdelem az egyik oldalról abszolút tisztességes és fair eszközökkel, a játékszabályok maximális betartásával folyik, hiszen Isten az ő egyszülött fiát is odaadta, hogy az eszközei a legtisztességesebbek, legetikusabbak legyenek. A másik oldalról a küzdelem pedig minden szempontból az etikának, a tisztességnek, a becsületességnek teljes mértékben a hiányát jelenti. Sátán győzni akar, mindegy, hogy mi áron, bármi áron, de győzni akar. Isten pedig mindig az általa lefektetett tisztességes, szeretett elveknek a gyakorlásával folytatja ezt a küzdelmet. És a jelenések könyvében ezt a nagy küzdelmet, ezt az óriási nagy harcot, Isten és Sátán közötti nagy küzdelmet, különböző képekben villantja fel, 7 korszakon keresztül, a 7 kis-ázsiai gyülekezet mindennapjain keresztül, ami, mint egy reprodukálva, tehát ismét megismételve fog jelenkezni majd egy-egy korszakban ismételten. Egy biztos. Elmondja János, a szerző, hogy nincs harmadik választás. Mindenkinek dönteni kell. Mindenki, aki olvassa vagy hallgatja a Jelenések könyvé tekercsének üzenetét, hiszen ez eredetileg nem könyv volt, hanem tekercs. Szóval nincs harmadik választás. Isten vagy Sátán. Mindenkinek dönteni kell. Bármilyen korszakban él, bárhova tartozik, bármilyen vallású, bármilyen néphez, fajhoz, nemzetséghez tartozik. Eljön mindenki életében a nagy pillanat, és dönteni kell. És én azt hiszem, hogy ez a ma ember számára is egy hihetetlen fontos erkölcsi döntéshez vezet. Az mai ember számára is nagyon-nagyon fontos üzenet. Mindegyikünknek dönteni kell. Milyen alapelvek mellett éljük le életünket? Mi az, ami fontos számunkra? A mindenáron való győzelem? A profit? A pénz? A siker? Látjuk, hogy ez nem mindig vezet jó útra. Vagy pedig az Isten eszközeit használjuk, a tisztesség, a szeretet, az önlemondás, az alázatosság, az áldozathozatal, amelyik Jelenések könyvének mind-mind felvillanó, felcsillanó képeit jelentik. Tehát nincs harmadik út. Beszélnünk kell János Jelenések könyvének látomásairól. Az apokaliptika, mint előbb megállapítottuk, a prófétai irodalmi műfajból születik meg, ahol a látomás egy teljesen természetes, magától értetődő helyzetet jelent, amikor a proféta és Isten között egy különleges viszony alakul ki. És ebben a látomásban Isten mindig valamit közöl a profétával, Isten meghívja a profétát, ez minden profétának, a profétai hivatás gyakorlásának előfeltétele. Isten elhívja a profétát az úgynevezett szód Jahvéba, az Isten koronatanácsába. És ott a proféta látomásban meghallja, meglátja azokat az információkat, amelyeket majd tovább kell adni a nép számára. És ezután azt a prófétát, akit Isten elhívott a koronatanácsba, Isten vissza is fogja küldeni az övéihez. Nagyon sok látomás van a Jelenések könyvében, de ezek a látomások nem önmagukért vannak, nem Jánosért, a szerzőért, hanem azért, hogy aki olvassa és hallgatja a Jelenések könyvét, az hallja meg az Isten üzenetét a prófétán keresztül. Jellegzetes gondolkodása János apokalipszisének az ősi kijelentésekhez való visszafordulás. Ilyen például a pecsétek feltörése. A pecsétek, amely általában titkos, titkos dolgokat jelentő üzenetet tartalmaz. Ugye nem csak a mai világban titkosítanak 50-100 esztendőre dolgokat, hanem Isten sokszor korszakokon keresztül valamit titkosított. Így fejeződik be Dániel könyve, és pecsételt be e könyvet. Majd a Jelenések könyvében azt látjuk, hogy fel kellene törni a pecsétet, de senki nem méltó rá. Szóval a pecsétek megjelenése, ne felejtsük el, hogy megint visszanyúlik az ősi prófétai korszakra és korszakokra. A keresztény apokaliptika és az anonimitás, a névtelenség. Miközben azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok apokaliptikus irat keretkezik, és ezeknek az iratoknak soha nem ismerjük az eredeti szerzőjét, mindenki valamilyen nagy név mögé bújik, vagy a 12 pátriarka mögé, vagy Énok mögé, vagy egy jól ismert bibliai személy, vagy egy kevésbé jól ismert bibliai személy mögé bújik, addig abban más az apokalipszis, János apokalipszise, hogy ő több helyen megnevezi önmagát, mint szerzőt, Jánost. Szóval nem akar elbújni az anonimitásba. Számára fontos, hogy nyílt lapokkal mutatkozzon be az olvasók vagy a hallgatók számára. A messiás kérdése egy külön fejezetet jelent, hiszen a messiás a Jelenések könyvének központi személye, és a messiásnak lesz egy ellenpólusa. Krisztusnak lesz egy ellenpólusa, akit antikrisztusnak nevezhetünk. És ez az antikrisztus egyre nagyobb hatalommal fog jelenkezni a különböző keresztény korszakokban. És az, ami az Ószövetség kódjainál még lehetetlen volt, az utolsó időben már teljes mértékben lehetséges lesz ennek az antikrisztusnak. Ha kell, tüzet is fog aláhozni az égből azt, amire Illés idejében még képtelen volt. Tehát azt is mondhatnám, hogy úgy világít rá az antikrisztus személyére, mint aki fejlődik, mint aki növekszik, gyarapszik az ismeretekben. Csak ezt nem jóra, hanem rosszra használja fel. És egy újabb kérdés a ma emberéhez, hogy vajon mire használjuk fel az ismereteinket? Vajon mire használja fel az emberi faj az egyre nagyobb természettudományos, irodalmi és etikai ismeretét? Vajon jobbá tesszük-e a világot az ismereteinkkel? Mert az ismeret önmagában még kevés, nem elég. Attól függ, hogy mire kívánom felhasználni. A felelősség kérdéséről van szó. És az antikrisztus csak arra használja föl, hogy Istent és a szentjeit legyőzze. Bármi áron eltapossa, kiontja a vérüket, megöli, meggyilkolja őket, nem számít, csak győzzön. Mintha a csillagok háborújának valamelyik részében járnánk. A jó és a rossz küzdelmében. Állatszimbolika. Ez is a megértés hermeneutikai kulcsához tartozik. Hiszen nem csupán Dániel könyve használta ezeket az állat szimbólumokat, hanem a Jelenések könyvében is bőségesen találunk olyan állatokat, amelyek különböző korokban, különböző hatalmakat, birodalmakat, elnyomó szervezeteket szimbolizálnak. Nem kell különösebben járatos legyen a tekercs olvasója vagy az üzenet hallgatója, hogy ezek az állatok többnyire rossz, gonosz szimbólumaiként jelennek meg a könyvben. És természetesen itt is elmondhatjuk, a megértés kulcsa az Ószövetség. Aki nem ismeri az Ószövetséget, az ne is álljon elolvasni. Ne is álljon neki elolvasni a Jelenések könyvét. Nem csak, hogy nem fogja érteni, hanem az egészet értelmetlen irodalmi alkotásnak fogja tekinteni. Egyéb ismertető jelek, ezeket csak gyorsan felsorolom. bizonyos korszakok végén nagy jaj felkiáltással vezeti be a kozmikus katasztrófákat, ahogy a proféták. Hogy olvashatjuk a Siralmak könyvében? Hogy, mondja Jeremiás, ami azt jelenti magyarul, hogy jaj. A halott siratásnak, a gyász szertartásnak, a bevezető kifejezései ezek. Szóval egy-egy korszaknak a hatalmas katasztrófáit ilyen jaj kiáltásokkal vezeti be. Mennyei követek, angyalok jelennek meg, és ezek az angyalok sokszor elmagyaráznak, megmagyaráznak dolgokat, helyzeteket, amelyet nem ért a próféta. Olvashatunk mennyei könyvről benne, életkönyvéről, amely szintén hozzátartozik az apokaliptikus gondolkodáshoz. Megjelenik a számgondolkodás, számmisztika. És ezeket a számokat csak azok fogják érteni, akik az Ószövetség számrendszereit értik. A hetes, a hatos, a négyes, a tizenkettes. Ezek mind-mind olyan számszimbólumokat jelentenek, kódokat jelentenek, amelyet csak az Ószövetség oldalából fogunk tudni megérteni. Megjelenik a mennyei város, az Éden, az életfája. Megjelenik a 12 pátriarka, a 12 pátriarkának a neve a mennyei városban, amelyik mind-mind egy-egy kaput fog jelenteni. Hol van már az Éden kertje? Hol van már az Éden fája? Hát az a teremtés korai szakaszában jelentek meg, és megjelenik ismét az apokaliptikában, az újjáteremtés korszakában. Nagyon fontos szempont még a determinizmus, a meghatározottság, hiszen ebben a könyvben Sátán eleve pusztulásra van meghatározva. Sátán és követői megsemmisítő vereséget fognak szenvedni, és el fognak pusztulni. Ez is a Jelenések könyvében van megfogalmazva. A történelem szemlélete teljesen újszerű. Ugyanakkor mondhatnám azt, hogy nem a 21. század kíváncsiskodó és érdeklődő idő szempontjai azok, amik dominánsak, hanem mindig a beteljesedés szempontjából figyeli a jövőt. Alapvető kérdés a Jelenések könyvével kapcsolatban. Hogyan tud a Jelenések könyve a mai élő ember számára meghatározó hatást kifejteni, hiszen eredetileg 7 kis-ázsiai gyülekezet számára írt irat volt az első század végén, más kultúra számára íródott, más nyelvezeten, ószövetségi kóddal levédve, hogyan tud ez üzenet lenni a ma embere számára? Úgy, hogy a ma embere ugyanazokkal a problémákkal, nehézségekkel, kihívásokkal küzd, ami a Kis-Ázsiában élő egy-egy gyülekezetet jellemzett. Nem veszíthetjük el a kontinuitást szem elől, hiszen itt egy folyamatosságról van szó. A kezdetektől, egészen a teremtéstől, az újjáteremtésig vezet végig bennünket egy különleges történelem szemlélettel. Talán mondhatnánk, hogy a Bibliában sehol nem tapasztalt történelem szemlélettel. De ez a történelem szemlélet ezernyi szálával, ezernyi gyökereivel át és át járja az Ószövetséget. Kiszakítani sem lehet az Ószövetségből, hiszen akkor kiszakadna maga is az Ószövetség. Ott lüktet, abból nőtt ki, abból sarjadt. Ugyanakkor a jövőről is beszél. Hiszen ne felejtsük el, az első vers ezt mondja. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, miknek meg kell lenniük hamar. A megértés kulcsa a jövő, amely egy különleges dimenzió, de nem mint idő, hanem mint beteljesedés. És ehhez kívánok mindenkinek jó munkát. Mert aki úgy gondolta, hogy a mai előadással megérti a jelenések könyvét, és a mai előadás alkalmat ad arra, hogy azt a 4 jegyű PIN kódot, amelyet a mobiltelefonjainkba be kell ütni, és utána tudjuk használni, az tévedni fog. Mert minden sora a jelenések könyvének újabb és újabb kódot kér. Ez pedig csak a Biblia és az Ószövetség tanulmányozásával, illetve Istennel élő kapcsolat kialakításának útján valósítható meg. Nem elég sem a tanulás hozzá, nem elég sem az Istennel való élő kapcsolat. A kettő együtt ad egy különleges kulcsot, amelyet jelenések könyvének zárjába illesztve kinyílik az a rozsdás ajtó, amelyen talán évezredek óta senki nem lépett be. Ehhez kívánok mindenkinek jó felkészülést, és igazi, jó és mély kapcsolatot a Teremtő Istennel, Jézus Krisztus által. Amen.
Én azt gondolom, hogy ha a mai előadáson megértettük volna már a jelenések könyve PIN kódját, akkor a még előttünk levő 47 előadás már érdektelen lenne számunkra. Én egyre nagyobb izgalommal és érdeklődéssel nézek a jövőbe, és hiszem, hogy meg fogjuk érteni, mire a végére érünk. Ehhez továbbra is buzdítok mindenkit, hogy otthon egyénileg is tanulmányozzuk, olvassuk a jelenések könyvét, mert ez nagyban segít az előadáson elhangzottak megértésében, és megfordítva az előadáson hallottak, azok segítenek, hogy megértsük a könyvben olvasottakat. A következő előadásunk november 27-én pénteken este 18 órai kezdettel lesz, melynek címe a jelenések könyve párhuzamos képei. Mindenkit szeretettel hívunk erre az alkalomra is. Jöjjünk el, hívjunk el barátokat, ismerősöket is, meghívok a kijáratnál kaphatók. Mindenkit szeretettel hívunk a holnapi istentiszteleti alkalmainkra. Délelőtt 9:30-kor szombatiskolai biblia tanulmány lesz, 10:45-kor ige hirdetés, és este 18 órai kezdettel szintén ige hirdetésre kerül sor. Ismét szeretném ráirányítani a figyelmet a kérdező kártya lehetőségre. Kérdéseinket föltehetjük az előadóknak szóban is, de lehetőség van arra, hogy írásban is megfogalmazzuk a kérdéseket. Ha erre indítatást érzünk, akkor kérem, hogy vigyünk el a hátul található, kapható kérdezőkártyából, és a következő alkalomra hozzuk el, vagy még a mai este töltsük ki, és juttassuk el az előadók részére. További programjainkról információk találhatók a hátul a kijáratnál, a szóróanyagokon, illetve a meghívókon, valamint letölthetők a gyülekezet honlapjáról. Áldásos istentiszteletünk befejezéseként a 33-as számú énekünk első és második versét énekeljük el, majd imádság után a 3. és 4. verset. A 33-as számú énekünk kezdete, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, neked köszönjük meg a jelenések könyvének üzenetét, ami az utolsó az új szövetségi iratok között, és köszönjük, hogy ennek az üzenetnek máig ér a hangja, szava és vízhangja. Köszönjük, hogy ez valamikor megszólított bennünket. Lehet, hogy ezt a megszólítást nem is éreztük, hogy ebből a könyvből jön. De ott vagyunk mi is. Ennek a könyvnek valamelyik korszakában, a laudíciai időszakban. Köszönjük azt, Urunk, hogy széttekinthetünk. És ebben a széttekintésben és körülnézésben láthatjuk a mennyei nagy küzdelmet, amely a mennyben kezdődött, és itt a földön folytatódott. Köszönjük azt, Urunk, hogy nincs harmadik választás, csak kettő. Add, hogy minden egyes idegszálunkkal, döntésünkkel, naponkénti megújuló gondolatunkkal, Urunk, mi csak téged válasszunk. Mindaz, ami az ellenkező oldalról jöjjön, bármilyen simulékony, bármilyen kedves, bármilyen ígéretesnek is látszik, vissza tudjuk utasítani, ahogy Jézus tette a kísértővel szemben. Áld meg ennek a napnak további részét, és add, hogy ezen a könyven gondolkodjunk, faggassuk, vallassuk, kutassuk, és fel tudjuk törni a kódjait a te szent lelked által. Amen. Az Atya szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.